És azért nem tartunk szünetet, hogy volt egy számos előadásat meghallgassunk, és utána három előadóhoz lehet föltenni a kérdéseinket, amit gondolom, hogy ezek a kérdések fogalmazódnak is, és érlelődnek, úgyhogy akkor nem kérem Sorti Számos atyát, házigazdának, az Hitudományi Iskola rektorát előadásának megtartására. És közben egy összefoglaló vázlatot kiosztunk János atya előadásával.
Köszönöm szépen a figyelmet, a lehetőséget, a felkérést. Bizonyára mindjárt ennyit fáradtak vagyunk. Tehát, ha kitartunk, akkor valóban egy pár dologról még én szeretnék beszélni. Hiszen azt hiszem, van valami, ami nélkül a mai nap nem lenne kerek, nem azért, mert én szólok róla, hanem azért, mert talán erről szólni kell. Hiszen az előadásnak a címe az emberi élet értéke a halállal szemközt, a kinyilatkoztatás fényében. Szeretném nagyon kordámmal tartani magam, ezért elnézést kérek, hogy sokat olvasni fogok az előadásból, de az elején mégis szabadon egy néhány szempontot szeretnék a bevezetésben elmondani. Egyrészt az, hogy ezen kérdések kapcsán és minden bioetikai kérdés kapcsán szeretnék kihangsúlyozni azt, hogy az egyház mennyire a helyzet magaslatában akkor, amikor ezekről véleményeket alkot. Hála Istennek azt mondták, hogy régen elmúlt az az idő, amikor csak kuruzslásnak, vagy nem tudom minek alapján megfogalmazott, obskurus véleményeket hangoztatott az egyház. Ennek az a bizonyítéka, hogy II. János Pál 1994-ben felállította az életért pápai akadémiát. Ettől kezdődően, illetve már egy jó 10 évvel korábban minden bioetikai kérdéssel, egyházi személyek, hívő és nem hívő orvosok véleményével együtt minden dokumentum születése kapcsán foglalkoztak szakmailag a lehető legmélyebben ezekkel a kérdésekkel. Tehát egyetlen egyházi vélemény sem fogalmazódott meg középkori homályba tűnő, nem is tudom milyen elvek alapján, hanem a legmodernebb lehetőségeket megragadták, és ezek alapján született az egyház végigkutatott véleménye. Így vagyunk az eutanázia kérdése kapcsán is ezzel, illetve általában így mondanám, az életetika minden kérdése kapcsán. Minden egyházi vélemény nagyon átgondolt. Emellett szeretnék személyes élményeket is megemlíteni, hiszen ennél a témánál annyi minden impulzust kaptam még én ma is az előadók által, mindegyik előadót és előadást fegyemeljen kérde kapcsán, amit szinte alig tudok említés nélkül hagyni. A Kilik János doktor úrral való kapcsolat, ami igazából nagyon felületes, de az az egy-két pont az életben, amikor találkoztunk, az még nyomot vagyok volt. Különösen az, amikor 2000-ben Moody professzornak az előadásán, ő előadó volt, én csak hallgató természetesen, az Orvos Egyetemen Pesten részt vehettünk, amikor 2000 orvos és egészségügyi dolgozó előtt tartottak előadásokat. Megrázó és számomra, mondhatom, az kicsit életemet is meghatározó alkalom volt ez. Én is foglalkoztam már akkor a halál közeli élményekkel, amiről korán egy-két cikket is írtam. Nagyon örömteli volt látni azt a fejlődést, amit ahhoz az állapothoz képest is professzor úr, én csak hagyd mondjam így, mert azért valójában professzor szintű kutatója ennek a témának, amin keresztül látunk, és amennyire éretté változó gondolkodása, ez szinte jól sikerült is. Mindemellett a halállal való kapcsolatomról személyesen is muszáj beszélnem. Már csak azért is, mert többféle módon érintettek, vagyunk családilag is, de én csak saját személyemről beszélnék itt most igazából. Papságra készülve én rettenetesen féltem attól, hogy hogyan is lesz ez a kérdés nálam elrendezve. Én gyerekkoromban nagyon keveset voltam temetésen, és az a szerencse, vagy éppen szerencsétlenségért, hogy nagyszüleim közül többen már olyan késői gyerek vagyok, meghaltak. Egyszerűen nem volt haza ilyen értelemben halállal kapcsolatos élményem. Egyetlen nagymamám, aki hát imád lesz. Azóta már ő is meghalt, 10 éves voltam körülbelül, amikor. Ez csak azt szeretné mondani, hogy nagyon különleges helyet foglalt el életemben a halál, és ő leginkább szorongásra töltött el. Különösen akkor, amikor megtörtént az, hogy katolikus koromban egy osztálytársam az édesanyja meghalt. Hát, hagyjam mondjam, hogy mennyire nehéz heteket éltem én magam át, pedig hát nem volt ilyen értelemben nem volt akkor. Mindezeket a kérdéseket és az összes kérdést az oldotta meg számomra, amikor 1982-ben, negyedéves kispa koromban édesapám meghalt. Mert ez egyszerűen nem tudja az ember másnak fogalmazni, jó, csak egy jelen volt az, hogy akkor pont vizsgőszak volt, amit én Pesten be is fejeztem már, és harmadik napon, amit hazakerültünk, ugye tüdőgyulladásban, hiszen már leépült állapotú volt édesanyám más betegség kapcsán is, és tüdőgyulladásban meghalt. Ketten voltunk otthon, édesanyám is én, és ezt közelből látni, végig kísérni azt az utolsó néhány órát, ami végül is éjjel egy-kettő körül következett be, megoldott számomra mindent. Utána volt még olyan élmény, nem sokkal Grunda László atya, aki frissen szenteltként központi szemináriumban halt meg, az ő rákos beteg volt, ő rákos már a 6. évig nem érte meg, és őt a közösség ápolta a szülei orviselése mellett. Még inkább ezt az élményt megerősítette bennem. A haláltól való félelmem elszállt. Temetéseken nincs ilyen jellegű semmiféle problémám attól a fél évtől kezdődően. És talán ennek is a eredménye valamilyen szinten, hogy nyilván utána a temetésen túllépik saját családomban is, amikor 20 éves korában a beteg kislány Margitka meghalt 2006-ban. Szinte azt mondhatom, hogy jó Isten mindenben mellettünk volt, úgy halt meg, ahogy bocsánat, ilyen csúnyát mondok, ahogy mi szerettük volna. És teljes örömmel tudok rá gondolni az ő életére, és különösen az ő halál után életére. Tudván azt, hogy ő személyes bűnt nem követett el, nem volt olyan az agyi állapota, és őt valóban, mint az Isten csatornáját, és a mi családunk kicsit védőszentjét tartjuk számon. Mindezek meghatározzák valóban azt, hogy számomra talán meglepő, ez már semmiféle területen nem idegen a halál fogalma, halál kapcsolatos kérdések, és hála Istennek néha, ha pont ezekből a háttérből talán picit másként tud az ember beszélni azokban az éles helyzetekben, ezekről a kérdésekről, amikor szükség van rá, különösen ha esetleg haldokló kísérésében kell segíteni, amiben most tanárság miatt nekem bizony kevesebb, jóval kevesebb részem van, mint korábban. Mégis a lelki beszélgetésekben én úgy érzem, hogy nagyon sok mindent tudok mondani, én azt hiszem, ez az előadásban is nézve ki fog terülni. Az élettel kapcsolatos erkölcsi kérdések tárgyalásánál a kiinduló pont az ember egészére vonatkozó megállapítás. Második János Pál pápa sokszor a vatikáni zsinat alapján is így fogalmazott, és a zsinat maga ezt mondja az emberről. Mi az ember? Az ember test és szellemi lélek egysége. A teológiai antropológia kiindulása is ez. Arisztotelész és Apirói Szent Tamás indokain fogalmazunk így, szemben Platón és az új platonizmus álláspontjával, felé hajlott. És itt nagyon vigyázni kell arra, hogy mit jelent az, hogy mi nem platonisták vagyunk. Ez azt jelenti, hogy Platon azt mondta, az ember teste és lelke közül az egyik jó, a másik rossz principium. Ezt a dualizmust most nem valljuk. Az ember test és lélek, és a test is, és a lélek is, az Isten jó teremtése, szembeállítani igazából a kettőt egymással nem szabad, különösen egymással szemben kiátszani őt. Mindez természetesen nem jelenti a kettő összemosását. Mert Isten szándéka szerint más valóság a test és más a lélek, ahogy ezt a Biblia érzékelteti. És az egyház tanítása is vallja. Megjelenésük mégis egységben történik, mintegy az emberi személy két oldalát hallgatja. Néhány alapvetést kell tennünk a tárgyalás elején. Címünk megköveteli, hogy az élet és a halál feszültsége között álló fogalmak segítségével mutassuk rá az élet értékére. Ezek a fogalmak az egészség, betegség, szenvedés, fájdalom és részben az eutanázia, amennyire lehetséges ezek biblikus értelmezése. Tárgyalásunk kezdetén rögtön tisztázni kell egy alapvető támpontot, ami mindent meghatároz, és nélkülözhetetlen a keresztény állásponthoz. Válaszolni kell arra, hogy ki az ember, és milyen jövője van az embernek. Az első válasz, ki az ember? Az ember Isten képmása, az Isten képviselője a Földön. A második kérdés, milyen jövője van? Jövője nem csak a biológiai halálig tart, mely a sírral lezáruló megsemmisülés lehetne, hanem túlmutat azon a halál utáni örök életbe torkolik, amely Istennél van, amit Jézus Krisztus mutatott meg számunkra a feltámadt Úr, aki ezt mondta. Én vagyok a feltámadás és az élet. János 11:25. Ez az a jövő, amihez minden ember képes felnőni és belenőni. Motivációt szerezni, mert ez az ember számára a leggazdagabb jövőkép. A jövő tehát nem a halál, hanem az élet. A cél nem a halál, hanem az élet. E biblikus indulópontról így vélekedik II. János Pál pápa az Evangélium Vitae kezdeti enciklikában. Az emberi élet végét tekintve anakronizmus lenne a szentírási kinyilatkoztatásról kifejezett megnyilatkozást várni, az öreg és beteg személyek tiszteletének mai problémájáról. Vagy kifejezett elítélését a halál erőszakos elővételezésének megkísérléséről. A Szentírásban ugyanis egy olyan kulturális és vallásos világban vagyunk, és itt érdemes valóban fölfigyelni, ahol föl sem merültek ezek a kísérlések. Sőt, ami az öreg embert illeti, annak bölcsességében és tapasztalatában pótolhatatlan gazdagságot láttak a család és a társadalom számára. Az öregséget tisztelettel és megbecsüléssel vették körül. Az igaz ember nem azt kéri, hogy megmeneküljön az öregségtől és annak terhétől, hanem éppen ellenkezőleg így imádkozik. Te vagy Uram az én reményem, az én bizodalmam, ifjúságomtól fogva. Öregségemre és mélységemre, Istenem, ne hagyj el engem, hadd hirdessem karodat minden nemzedéknek, mely majd szűnik. A másik messiási idő ideális állapotát úgy írják le, hogy akkor, idézett Izaiástól, nem lesz többé benned olyan öreg, aki benne töltötte volna napját. Aki benne töltötte volna napját. Isten az életet akarta, és mindent ebből az egyetlen szempontból az emberért alkotott. Nézzük az élet tiszteletét az Ószövetség. Az Ószövetségi Szentírás így támasztja alá a fentieket. Isten ugyanis halhatatlanságra teremtette az ember, és saját lényének képmásává tette. Az ember az egyetlen, akit Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, a teljes és tökéletes életre. Ez a teremtő szentségéhez való hasonlatosság az ölés tilalmának végső alapja. A sátán irigysége révén jött a világra a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják, mondja a bölcsesség könyve. Isten az ember vérét, éltető vérét is számon fogja kérni mindenkitől. Még a testvérétől is számon kéri az ember életét, mondja a Teremtés könyve 9. Isten parancsolatának, amely hogy az emberi életet oltalmazva megölj, a legmélyebb pontja az, hogy feltétlen tiszteletet és szeretetet követel minden ember élete iránt. Az élet, főként az emberi élet egyedül isteni. Zsoltár csodálatosan fogalmazta. Te nálad van az élet forrása. 139. Zsoltár. Anyám méhékben teszőtted testem. Második törvénykönyv. Lássátok végre, hogy én vagyok. Csak én, s nincs más Isten rajtam kívül. Örök és életre kelt. Lesújtok és gyógyítok. Nincs, aki kimenthetne kezemből. De jóságos Isten kapcsán valóban ettől nem is kell félni. Az Úr adja a halált, az Úr adja az életet, mondja a Sámuel könyve. Neki van hatalma élet és halál fölött, újra a Bölcsesség könyvét idéztük. Ezért, aki az ember életére tör, bizonyos értelemben magára az Istenre támad. Nézzük az élet tiszteletét az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben Jézus Krisztus a szeretet isteni tanításával is védi az emberi életet, mind földi, mind mennyei valóságával. Számára az ember élete szent és érthetetlen. A felebaráti szeretet pozitív parancsa magában foglalja a nevű parancsot, így fogalmaz a János levél. Ne tegyünk úgy, mint Káin, aki a gonosztól való volt és megölte testvérét. Miért ölte meg? Mert az ő tettei gonoszak voltak, a testvére tettei ellenben igazak. Jézus Krisztus a föltámadásról bizonyságot adva maga is kijelenti, hogy az Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Föltámadásával a halált is és a bűnt is legyőzte. A hivatkozott szentírási részek alapján lehet látni, hogy az emberi élet tisztelete és védelme a minden törvényt magában foglaló szeretet parancsra épül. A szeretet kizárja és tiltja az emberölést nyilvánvalóan akkor is, ha az illető halálos beteg. Az élet és a halál fölött isteni hatalom szempontjából is hangsúlyozható a római levél 14. fejezete. Senki közülünk nem él magának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt föl, hogy halottnak, élőnek Ura legyen. Ezek után lássuk az egészség fogalmát. Az egészség meghatározása igen nehéz, mert határfogalom. Nem egyenlő a testi szervek zavartalan működésével, nem egyenlő a hiánytalan munkavégző képességgel. Az egészségügyi világszervezet ilyen meghatározást ad róla. Az egészség jelenti a teljes ember épségét és harmonikus környezeti, társadalmi, földrajzi és fizikai vonatkozásait is. A katolikus püspöki kar meghatározása így szól. Az az állapot, az egészség, amikor az egyén testi, lelki, szellemi és társadalmi értelemben is egésznek érzi magát. Van emellett természetesen speciálisan orvosi, lélektani, szociális értelme. Teológiai szempontok alapján azt mondhatjuk, hogy ideálisan, abszolút értelemben csak a beteljesült üdvösségben valósul meg az egészség. Kicsit túlzónak érezzük ezt, de azt hiszem értjük a lényegét. Tehát ahol semmi sérülési veszély nincs, az azt hiszem valóban igazán teszi ezt a kijelentést. Az egészség ápolása egyéni és közösségi kötelesség. Nem véletlenül mondja az ötödik parancs, ne ölj még az életet, még az egészséget. Érdekes megvizsgálni, hogyan értékeli a Biblia az egészséget. Az Ószövetség fizikai, földies értelemben beszél róla. A Sirákfia könyve jól illusztrálja ezt a felfogást. Az egészséges élet többet ér az aranynál. Nincs nagyobb gazdagság az egészségnél. Jobb szegénynek lenni éppen egészségben, mint beteg testben vagyonosnak lenni. Vajmi kevés alkalommal vonja az ember kétségbe ezen megfogalmazások igazságát. Az egészség, gazdagság, népes család, Isten ajándéka. Áldásának szinte szükségszerű fizikai megnyilatkozása. Nem véletlen, hogy hiányuk esetén bűnös állapotot Isten igazságos büntetését tételezték föl mögötte. Nézzük az Új Szövetséget. Nagyon érdekes az Új Szövetség, mert az Új Szövetség konkrétan szinte egyáltalán nem beszél az egészségről. Nem tudom, fölfigyeltünk erre. Az Új Szövetség nem beszél az egészségről. Szent Pál mélyebb mondani valót illusztrál egy természetes igazsággal. Efezusi 5:29. Saját testét senki
gyűlöli, hanem ápolja és gondozza. Emellett nagyon sokszor használja a sport területéről a képeket, azokat is a lelki életre vonatkoztatva, ami távolabbról kapcsolódik csak az egészség témájához. Viszont Jézus Krisztus lényeges újdonság, új tanítással egészíti ki a hagyományos felfogást. Azt mondja, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Mi következik ebből? Fontos dolog, hogy bizonyos körülmények között az életét is feláldozhatja az ember. Ha pedig az életét feláldozhatja, akkor egy részét, az egészségét is bizonyos esetekben kockáztathatja, feláldozhatja. Különleges eset a vértanúság, amit már az Ószövetség is ismert, lásd a Makkabeus vértanú, a proféták sorsát. Amikor nincs más lehetőség a hittagadása elkerüléséhez, mint az élet vagy az egészség feláldozása. Vigyázni kell tehát, hogyan használjuk azt az emberi bölcsességet, hogy csak egészség legyen. Mert ez azt sugallja, hogy az egészségnél és leginkább itt a testi egészségre gondolunk, mintha semmi nem lenne fontosabb. Épp testben, épp lélek, szól a sztoikus elv. És vigyázzunk, mert itt Juvenalisra szoktak hivatkozni. Juvenalis pedig nem pontosan ezt mondta, hanem Juvenalis a következőt mondta. Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, ami azt jelenti, imádkozzunk, hogy épp lélek legyen épp testben. Nem egészen ugyanaz, mint hogy épp testben épp lélek. Így ez hatalom. Talán vannak más sztoikusok, nyilván akik az elvet nem így használták, de bizony itt érdemes meggondolni Jézus figyelmeztetését is. Jobb, hogy elveszten egy testrészét közül, mint hogy egész tested a gehennára jusson. Tehát vannak hivatások, melyek különösen magukban hordozzák az egészség és az élet kockáztatását, melyek bizonyos helyzeteikben csak ennek vállalásával lehet erkölcsösen cselekedni. Lásd az orvost, lásd a kutatót, lásd akkor a papot, lásd az életvédő hivatásokat, rendőr, tűzoltó, stb. Tehát nagyon fontos a testi egészség, de van, ami megelőzi értékben, mert az egészség csak alapérték, és nem abszolút érték. A hit és a szeretettel kapcsolatos szempontok fontosabbak lehetnek nála. A betegség, szenvedés, mint erkölcsi feladat. Itt most én szándékosan nem választom szét a kettőt egymástól, tulajdonképpen hozzá lehetne tenni betegség, szenvedés, fájdalom. Az előzőhöz hasonlóan nehezen értelmezhetőek ezek a fogalmak is, de az ember mélyen érinti és mélyen érdekli. A hátterünkben az áteredő és a személyes bűn sejtik sokan. Teilhard Chardin szerint inkább a fejlődő világ alkatához tartozó jelenségekről van szó. Az élet minden sikeréért nagy százalék sikertelenséggel kell fizetni, mondta ő. Ezek az élet és az erkölcsi személyiség állandó próbatételei. Így fogalmazhatnánk meg őket. Karl Rahner, elmúlt évtizedek nagy teológusa mondta, az egyház nem törődik bele a szenvedésbe, hanem a szenvedőkkel szolidaritást vállalva küzd a szenvedés ellen. Hát honnan találtak az egyház, hogy ezt kell tenni? Hát nem találtak ki, hanem mindez Jézus magatartásában gyökerezik. Mindez Jézus. Számtalan beteget meggyógyított, tehát küzdött ellene. Mikor meggyógyította őket? Tehát annak ellenére, hogy meggyógyította őket, ugyanakkor vállalta és elfogadta. Helyettünk, értünk engesztelő áldozattá vált, megváltva ezzel az egész emberiséget. A betegség, szenvedés leginkább feladatot jelent. Azt hiszem, hogy korábbi megfogalmazása kihívás jelent, hát tartalmilag szinte ugyanaz. Ez a feladat kettős, küzdeni ellene, másrészt beiktatni az ember életébe. Nem térhetünk ki ez elől a feladat elől. Az ember régóta próbálja megfelelteni, mi állhat a szenvedés mögött, mi az értelme. Nézzük meg ezt egy kicsit az Ószövetség és az Újszövetség alapján. Az Ószövetség alapján a betegség és a szenvedés az ősbűn következménye, arról is tudósít, hogy személyes bűneinkért bűnbőgni kell. A dolgot nehezíti, hogy a bűnnek emellett közösségi dimenziója is van, kihatása is van. Így előfordulhat, hogy egyesek bűnéért, mások bűnbőgnek. Így az ártatlanok szenvedése is bekövetkezhet. El kell tehát gondolkodni az embernek azon, hogy a szabadságnak nagy ára van. Tulajdonképpen a bűn elkövetésével az ember nem vette észre, vagy nem gondolt rá talán, de vállalta a bűnnek minden következményét is. Ez mindentől függetlenül áll. Felelősséggel tartozik az ember döntéséért. Így a bűn elkövetésével, tehát annak következményeit is vállalta, amivel számolni kell. Ezért valószínűsíthető, hogy a betegség és a szenvedés nem teljesen független a bűntől. A jogkönyve próbatételként értelmezi, de a miértre nem ad választ. Megmarad a szenvedések a titok jellege. Érdekes, hogy az új szövetség sem oldja meg e titok problémáját. Viszont Jézus új szemléletet hirdet nagyon fontos változtatással a hagyományoshoz képest. A vakon született meggyógyításánál mondja a tanítványok kérdésére, ki védkezett ez vagy az ő szülei. A válasz sem ez nem védkezett, sem az ő szülei, hanem Isten tetteinek kell megnyilvánulnia ő rajta. Vagyis Jézus szerint nem kell a betegség, szenvedés jelensége mögött azonnal bűnt, különösen a személyes bűnt keresni. Természetes vágya az embernek, hogy válasz vár a súlyos kérdés miértjére. De a válasz mégiscsak ennyi lehet talán, amit tudásom szerint Gyökösi professzor úr fogalmazott meg. Idézett tőle, értelmetlen szenvedés nincs, csak meg nem értett. A szenvedés problémája csak Jézus Krisztus sorsában és megváltói működésében oldódik föl. Szeretetből áldozta föl magát az emberekért, és ez engesztelő, helyettünk önként vállalt szenvedés árán valósult meg. Nem akarsz szépen ülni. A Jézussal való sorsközösség miatt minden szenvedés hozzá kapcsol bennünket. Ha azt Jézus miatt elfogadjuk, és legalább, akkor legalább ő benne értelmessé is válik. Az új szövetségben tehát a szenvedés csak Jézus szenvedésével kapcsolatosan válaszolható meg, és ami a legfontosabb, hogy a Jézussal való sorsközösség átélése azt eredményezi, a szenvedő ember nincs egyedül, ahogy Szent Pál mondja, kiegészíti testében valamilyen módon Jézus szenvedését. Jézus küzdött ellene és vállalta. Mi is küzdünk ellene és vállaljuk. És nem szabad arról elfeledkeznünk, egy nagyon fontos tanulság, hogy a leküzdhetetlen szenvedés, hiszen mindig újra és újra van ilyen betegség, olyan betegség, katasztrófa, stb. A leküzdhetetlen szenvedés minden ember figyelmét arra irányítja, hogy szükségünk van a krisztusi megváltásra. A kicsit rajtunk kívülről jövő megváltásra. A szenvedés problémáját ugyanis semmiféle önmegváltás, elmélet, kísérlet nem oldhatja meg. Vannak praktikák, különösen New Age-esek, válasz valamilyen módszert, de ha nem sikerült, te vagy a hibás. Miért? Rossz módszert választottál, vagy nem tudtál koncentrálni. Hát ez kevés megoldás. A halál keresztény elfogadása. A halál hallatán automatikus az emberek védekező menekülő magatartása, ahogy erre utalt Edith tanárnő is előadásában, meg korábban is. A mai ember szeretné kiiktatni szoknyájából bármilyen kellemetlen jelenség, viszont mégis illúzió kiiktatni. Tudomást sem venni róla, vagy úgy viselkedni, mintha nem is létezne. Mindenki ismeri talán már Epikurosz filozófiáját, aminek nem véletlenül volt a lényege, hogy a halál félelmétől az embereket megszabadítsa. Ő meghirdette a fájdalom nélküliség nyugalmát, az úgynevezett ataraxiát. Logikája nagyon egyszerű volt, a halál nem érdekel, mert amíg élek, nincs itt a halál, mikor eljön, már én nem vagyok. Tehát nincs fájdalom, nem kell aggódni, nem kell félni a haláltól. Valóban tetszetős a dolgokat. Csak az a baj, hogy a halálban ennél többről van szó. Végleges döntést kell hozni. Életünk kontextusát méltó mondattal kellene befejezni. És emiatt több szempont miatt sem nyugtatja meg az embert a fenti logika. Egy. A biológiai elmúlásnál, hogy az egyet feláldozza magát a fajért, hát azt mondhatjuk, ösztönösen még a halálból is ennél többet vár. Második. Oldhatatlan életvágy van bennünk, ha ezt veszély fenyegeti, bizonytalanság, lázadás jön létre az emberben. egyáltalán nem megoldás. Sokkal erősebb a személyes élet vágy igénye. Negyedik. A földi élet meghosszabbítása nem oldja meg az örök élet létezésének, boldogságának kérdését. Még a reinkarnáció sem. És erre nagyon felhívnám a figyelmet, annyian beszélnek ma újra a reinkarnációról. A reinkarnáció nem célba érkezés. A reinkarnáció csak visszatérés. És ha elmegyünk Indiába, a hindu ember ma is attól fél, hogy visszajön. És az a hit élteti, hogy egyszer vége van a körforgásnak, és nem fog visszajönni. Mi meg fehér emberek, vagy bocsánat, hogy így mondom, európai, amerikai, a reinkarnációtól várjuk a kérdés megoldását. Ők szeretnék elfelejteni a reinkarnációt. Mi a célba érkezést várjuk. A halált keresztény érettséggel kell megközelíteni. Először is muszáj tudomást lenni arról, hogy biológiailag minden embernek előbb-utóbb meg kell halnia. Hiába van a fiataloknak is ez a sajnos tuszkét, olykor fölbe dugott fejjel, értelemmel gondolkodni erről, sajnos nem ez a eredménye. Ez motivációt ad ahhoz, hogy legyen mindig kész az ember, ne érje váratlanul a halál. A keresztény tudatában van annak, hogy Krisztussal az életurában, a sorsközösségben van, ami a halál és az üdvösség, az örök élet szolidaritása. A halálnak Krisztusban véglegesen új értelme van. Erre a krisztusi sorsközösségre kell végső döntést hozni. Korunknak egyik legnagyobb morálteológusa Bernard Éri mondta, nem csak az életre, hanem a halálra is igent kell tudni mondani. És a feltámadás reményében ezt meg is lehet tenni. A halálra történő keresztény fölkészülés nélkülözhetetlen része a betegek szentségében, valamint az Eukarisztiában való részesülés. A betegek kenete kegyelmi ajándéka az Istennek. Az egyház együttérző, erősítő jelenléte is kinyilvánul benne. Szinte nélkülözhetetlen ahhoz, hogy kész legyen az ember a halálra. Igen fontos hatásai a következő. Megnyugtatja a beteget, a félelmet és az aggódást eloszlatja, megkönnyíti a végső döntést. A keresztény orvosok nemzetközi szervezetének nyilatkozata nem véletlenül jelenti ki. Támogatjuk a szenvedés csökkentésének különféle módjait, a baráti kapcsolatok biztosítását, lelki támasz és lelki gondozás biztosítását. És hát hozzátehetjük, hogy Teréz anya, aki ebből a szempontból egy kiemelt személyiség, úgy tudta gondozni a betegeket, hogy naponta az Eukarisztiával táplálkozott, és lelki erőt ebből merített. Rá kell tekintenünk egy kicsit az eutanázia kérdésére, ha a halálról beszélünk. Az eutanázia jó halált jelent, ha szó szerint lefordítjuk. A görögöknél a fájdalommentes halál, a rómaiaknál inkább a méltóság teljes halált akarja jelenteni. Orvosi szóhasználatban ma általában azt értik rajta, hogy az orvos könnyű fájdalommentes halálra segíti a gyógyíthatatlan súlyos szenvedőt. Ez lenne a pozitív eutanázia, vagyis orvosi beavatkozás a halál előidézésére, a negatív eutanázia pedig az életet meghosszabbító orvosi kezelés elhagyása. Az egyházban inkább aktív és passzív eutanázia fogalompárt használ. Az eutanázia tárgyalásának kiinduló pontja, hogyan vélekednek az emberi élet értékéről. És itt két szemlélet ütközik, a hippokrátészi vélemény és a sztoikus filozófia véleménye. Hippokrátész azt mondja, mindent meg kell tenni, mivel a legfőbb érték az élet, annak fenntartásáért, az utolsó lélegzetvételig, az utolsó pillanatig küzdeni kell érte. A sztoikusok azt mondják, hogy az ember életének nem az egészség a legfontosabb szava, hanem az apateia, a szenvedélymentesség, a boldogságnak az állapota. És hogyha ez a boldogság az ember gyengülése vagy romlása esetén megrondjon, akkor mégis minden eszközzel az apateiára kell törekedni, azt visszaállítani, és ezért lehetséges, hogy az orvosnak a halált kell elősegítenie. Ennek egy példája volt maga Seneca, a sztoikus bölcs, aki öregedve szemevilágát lassan elvesztegetve, elhatározta, hogy meghal, megfőzette a méreg poharat, és az ő orvosa, a sztoikus lévén odatta az alsó vonadékát is, hogy kedves mester, legyen szíves a pohár alját is behörpinteni, hogy biztos legyen a hatás. Az utókor a Hippokrátész iskola felfogását követte, és bizonyára a kereszténységnek a megjelenése is ezt a vonalat erősítette. A legtöbb országban ma is hippokrátészi szellemi esküt tesznek az orvosok. Szándékosan mondom, Hippokrátész szellemi esküt, hiszen önmagában a hippokrátészi esküt már senki nem tesz. Istenek segítségű hívások, olyan sok mozzanat más is szerepel, hogy ez már valóban anakronisztikus lenne. De a lényeg ez, tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életpontját, az ő jogokra. Mindent elhárítok, ami ártana nekik, senkinek sem adok halálos mérget, még akkor sem, ha kéri, és erre vonatkozólag még tanácsos sem adok. Hát valóban fel kell tennék az alapvető kérdést, van-e jogunk természetes halálra, van-e jogunk méltós, békében, méltósággal is meghalni? A válasz alapvetően igen, csak egy nagy probléma van. Senki sem definiálta még, mi az, hogy méltó halál. Nem is könnyű meghatározni. David Popper, floridai bíró, jogi megközelítése azt sugallja, hogy a fájdalom méltatlanná teszi az embert. És méltatlanná teszi az ember halálát is. Ebből levonja a következtetés, hogy mindent meg kell tenni a fájdalom elkerülésére, akár a halál elősegítését, vagyis az aktív eutanázia megtételét. Ezt figyelembe véve a keresztény teológusok azt mondják, a méltóság megőrzéséhez nincs szükség a szenvedés, fájdalom minden áron való megkerülésére. Fennáll ugyanis a veszély, hogy a jelen esetben a cél, a szenvedés és a fájdalom megszüntetése szentesíti az eszközt, az aktív eutanáziát, és ez elfogadhatatlan. A fájdalom és a szenvedés jelentkezése a halál kapcsán még nem egyenlő a méltatlan halál fogalmával, amit Popper felfogása sugall. Inkább a fájdalom, a szenvedés méltóságteljes, vagyis emberi elviseléséről kellett beszélni. Beleértve a messze menő, de erkölcsös küzdelmet ellen. Nagyon érdekes, hogy Jungnak két mondására hagy utalja. A betegnek nem azt kell megtanulnia, hogyan szabaduljon meg a neurózistól, hanem miként lehet elviselni azt. Kicsit a szenvedéssel és a fájdalommal is így vagyunk, hogy nem a megszabadulástól, hanem az elviseléséről kellene gondolkodni. És Jung mondja egy másik helyen, osztom azt a meggyőződést is, hogy az igazi vallásosság a legjobb gyógyír minden lelki szenvedés. És nem véletlenül mondja Viktor Emil Frankl, szintén az egyik nagyon nagy pszichológus, hogy tulajdonképpen a logoterápia atya, hogy a logosz, a logoszba vetett hit, a Krisztusba vetett hit, gyógyít. Ki kell használni ezt a hit, gyógyít. Újra csak Jungot még egy mondatig idézném. 35 év fölötti páciensei mind abba betegedtek bele, hogy elvesztették azt, amit eleven vallásuk mindenkor megadtak híveiknek. És egyik sem gyógyult meg, aki nem nyerte vissza vallásos lelkületét. Ez Jungnak sajátos élettapasztalata a terápiája alapján. Nem lehet ugyanis kikerülni azt, hogy a keresztény, kötelesség is a betegséget, szenvedés, halál, és a velük együtt járó fájdalmat alázattal elfogadni, mind a mellett, hogy küzdenek el. Minden eszközzel és minden esetben életben kellett tartani a menthetetlen beteget? Ez a másik kérdés. Minden eszközzel és minden esetben életben kell tartani a menthetetlen beteget? Valószínű, hogy bizonyos esetekben nem. Ugyanakkor nehéz a kérdés megválaszolása, mert az ember Isten munkatársa az élet fenntartásában, ápolásában is. Isten akarata pedig lehet az, hogy ameddig csak lehet, fenntartsuk az életet. Az emberi tevékenység súlyosan képes befolyásolni, és olykor irányítani a természet útját. Nagy kérdés, hogy mennyire Isten szándéka a természetes folyamatok ellenére az élet fenntartása. Úgy tűnik, hogy az Isten előtti felelősség tudatában kell megkísérelni a választ. 12. Pius pápa 1957-ben még a zsinat előtt a következőt mondja. Ugye tudjuk, az egyik legműveltebb pápa volt orvosi kérdésekben. Ő mondja, orvosokhoz mondta ezt, nem vagyunk kötelezve arra, hogy rendkívüli eszközök igénybevételével hosszabbítsuk meg életünket. De nem azt mondja, hogy nem kell meghosszázni. Rendkívüli eszközökkel nem kell mennyezni. Ebből azt következik, hogy a méltóság megőrzéséhez és az élet tiszteletéhez nincs szükség az élet feltételeinkre meghosszabbítására, legalábbis bizonyos esetekben. A rendkívüli eszközök alkalmazása lelkiismeretileg nem kötelező, ha a halál elközeleg, s már terápiával meg nem akadályozható, s csak az élet fájdalmas meghosszabbítását jelenteni, mondja az egyik egyházi dokumentum a Domum Vitae. A rendes normális orvosi kezelés minden esetben meg kell adni, és a betegnek el kell fogadnia. Visszautasítható viszont az orvosi túlkezelés, mert rendkívüli eszközök használatára vonatkozik. A rendkívüli eszközök használata visszautasítható, ha alkalmazásuk nem felel meg a beteg állapotának, nincs arányban a várható eredménnyel, a halálveszély kockázatát növeli, vagyis minden figyelembe véve emberi számítás szerint nincs remény a gyógyulásra. Meg kell, hogy mondjam, nem szeretnék sok, nagyon sok esetben az orvosok helyében lenni, de azt hiszem, hogy leginkább a főorvosok tudja igazolni, mert ez igazából véve persze, betegnek, mindenkinek vannak jogai, legtöbb esetben az orvosnak a félelmetesen nagy tapasztalata és bölcsessége az, ami meg tudja mondani, mi a helyes irány. És leginkább egy orvos, jogi orvos szakértő említette, azért mondhatunk akármilyen elméletet, gyakorlatban ott én tudom, hogy az orvosnak kell megalapozni a döntést, és biztos, hogy az orvos is fog ebben dönteni. Tehát ezért nagyon kell, csak hagyd mondjam egy mondattal, nagyon kell imádkozni az orvosokat. Hogy jó Isten a működésükben, hát termékenyítse meg azokat a gondolatokat, amiket nekik abban a pillanatban szükséges átlátni, megfogalmazni. Hát mi a keresztény értelemben méltó halál? A halállal szembeni természetes ellenkezés és az örök élet reményének összekapcsolása a keresztény hitben. Vagyis minden erkölcsileg elfogadható fájdalom, szenvedés és halál elleni küzdelem mellett hirdetni, képviselni, hogy a halál a célba érkezés. Az élet beteljesedésének a kapuja, mely által a feltámadt Krisztus győzelmében végleg részesülhetünk. A halál egyetlen emberi elmélet sem képes igazolni. Nem tud neki értelmet adni, csak a keresztény üzenet. Ezért ebben a Biblia egyedülálló. A Biblia tud neki értelmet adni, mert megerősíti, hogy az ember nem kerülheti el a halált, de lehetséges, hogy Krisztussal halljon meg, átformálva az ő föltámadása által a szörnyűséges tényt, s átlényegüljön az Isten életbe. Nagyon elment az idő, a katolikus egyház véleményéről szeretnék még valamit mondani. Mit tart az egyház a katolikus egyház? És de mondhatom a keresztény egyház, mert ez nem csak a katolikus egyház véleménye igazából, az aktív eutanáziáról. A súlyosan beteg vagy haldokló emberi élet orvosi manipulációval történő szándékos megrövidítése vagy megszüntetése, mely semmilyen körülmények között nem engedhető meg. Nyilván azért említem, mert főorvos úr is utalt erre, és nagyon örültem, hogy utalt erre. Tehát tudni kell alázattal elfogadni, tudni kell, hogy a szenvedés titok és elviselése erkölcsi értékké válik. Ugyanakkor kívánni a halált elviselhetetlen szenvedés miatt annak megszüntetésére objektíve téves döntés. Ez segélykérés, szeretet utáni vágyódásként értelmezhető jelzés, mely szól az orvosoknak, ápolóknak, de leginkább a hozzátartozóknak, akik kísérhetik a beteget életének talán legnehezebb útján. A tapasztalat azt mutatja, hogy nincs eutanázia kérdés abban az esetben, ha mindig van valaki, aki a beteg ágya mellett ülve őt meghallgatja, biztatja, vagy épp csak a kezét fogja. Nagyon érdekes, hogy Pillik János doktorúrral együtt voltunk egy tanatológiai konferencián Szegeden, ahol Bolcz Valent előadott. Én nagyon örültem, hogy azt az előadást hallottam, és mondom, megmaradt belőle egy mondat, amit nem tudok elfelejteni. Megkérdezte rögtön, hogy mi volt az? Ez a mondat volt az. Ő maga mondta, az eutanáziáról nem kellene beszélni, hogyha lenne mindig legalább egy hozzátartozó, aki ott ül a beteg ágyánál. Ez ennyire véresen súlyos kérdés. Annak ellenére, hogy én először ezt a megfogalmazást Nyíri professzornak az egyik tanulmányában olvasom. De ez mennyire igaz, azt hiszem, nem kell többet ilyenért beszélni róla. Teréz, láttam ezt egy műsort, hogy Teréz anyát interjúvolták, és akkor megkérdezte tőle a riporternek, mi a vélemény az eutanáziára? Hirtelen majd leestem a székről, akkor Teréz anya csak rögtön visszaállta. Az meg mi? Tényleg hirtelen értem, Istenem, most mi következik? Hát nem hallotta volna ezt a fogalmat? Nem, hát ennek a betegápoló számára már, bocsánat, részben nincs értelme. Részben nincs értelme. Szolgálni kell, szeretettel, és amit ilyen lehetőség van, ilyen. Miért az eutanáz az mi? Meglepődött nagyon a riporter. Próbálta, hogy én is magyaráz, aztán mindenem esetleg, hogy ő csak alig hagyta ilyen értelemben a kérdezést egy picit. Passzív eutanázia, mint az orvosi kezelés elhagyása, nem fogadható el, amennyiben halált akar előidezni, hogy megszüntesse a fájdalmat, a szenvedést. Ilyen értelemben tehát az igazságos, legszívesebben felolvasnám Papp Lajosnak, professzor úrnak a véleményét, akit el lehet olvasni könyveivel, több könyvében, és aztán megjelent ez. Tehát aki ezt mondja, igazából nem kell itt megkülönböztetni. Egyetlen eutanázia van, egyetlen eutanázia fogalom, amit nekünk, biztosban hívőknek, keresztényeknek biztos, hogy el kell utasítani. Amit el lehet utasítani, mint kezelés, vagy az a orvosi túlkezelés körébe tartozik. Az a baj, hogy passzív eutanáziában is a halál szándékolása benne van. Ezért nagyon vigyázzunk kell arra nekünk, tehát nem fogadhatjuk el az eutanáziát, csak az orvosi túlkezelés kapcsán beszélhetünk kezelésekről, amit nem fogadunk el, illetve amit vissza lehet utasítani. Nyilván ezt megteheti a beteg, ezt a visszautasítást, és megteheti, akinek esetleg joga van ehhez, illetve megbeszélés alapján az orvossal. És én most azzal le is zárnám, hogy a fájdalomcsillapításról szeretnék csak még egy nagyon kicsit valamit elmondani. A fájdalomcsillapítás az eutanázia problémája belül a legfontosabb kérdés. És megmondom őszintén, itt lehet megérteni azt, hogy az egyháznak is miért tűnik keménynek az álláspontja. Nem kemény az egyház álláspontja, csak reális. Csak reális, végig gondolt orvosi dolgok alapján is, tudva azt, hogy az orvosoknak nagyon nehéz a helyzetük. Ezekben a kérdésekben sokszor. De, és itt jön az egyháznak a megoldása már, amennyire ez megoldás. Sajnos a gyakorlatban sokszor ez is kevés, valami több kell. Az eutanázia problémáján belül, tehát a fájdalomcsillapítás a legfontosabb kérdés. Az ember a fájdalomtól való félelme miatt fordul leginkább a halál választása felé. Ezért az eutanázia elutasításában is a fájdalomcsillapítás kulcskérdés, a betegek kötelességei között beszélik erről elsősorban. Az egyház és a keresztény gondolkodás a fájdalomcsillapítást a legmesszebb menőként támogatja. Tehát az egyház nem akarja, hogy az ember pláne passzióból szenvedje fájdalmat, és minél nagyobb fájdalmat, élvén, dicsérje föl az ő életét. A beteg elfogadhat, de le is mondhat olyan fájdalomcsillapító szerekről, melyek akár az öntudatot kikapcsolják. Joga van a betegnek elutasítani is az ilyen fájdalomcsillapítást, amennyiben teljes öntudattal kíván készülni a halálra és a Krisztussal való találkozásra. Ilyen volt Antal József. Egy-két. De nem erkölcstelen kérni az ilyen fájdalomcsillapítást, bár kényszeríteni erre a beteget szintén nem szabad. De meggyőződésem, a főorvos ezt bennem alátámasztotta, vannak olyan fájdalmak, amikor az orvosnak, megmondom őszintén, a beteg talán szavai szerint ellenének, de mégis a beteg érdekében kell dönteni. A legsúlyosabb fájdalomcsillapítók lehetnek olyan érzéstelenítők, amelyek azzal a kockázattal járnak, hogy a beteg napjai megrövidülnek. Viszont mégis alkalmazhatóak, mert ebben a helyzetben a kettős hatás, a duplex effektus esete áll fönn. Ugyanis az alkalmazás szándéka és célja ilyenkor nem az élet megrövidítése, hanem a fájdalomcsillapítása, ami más módon már nem csökkenthető. A fájdalomcsillapítás nemes emberi törekvés, mert az emberi méltóság megőrzéséért való, és itt hangsúlyoznám, a bűn elleni harc része is. Ezt nagyon ritkán látja az ember leírva, de valaki leírta ezt, egy teológus. A tüneti gyógyításnak e megnyilvánulása az önzetlen szeretet kiváltságos formája lehet, és mint ilyen minőségében bátorítható. Ezért mondhatjuk azt, hogy az eutanáziával kapcsolatos állásfoglalásával, az Az egyház nem szeretné kínosztani a beteget, csak megőrizni, hogy az utolsó pillanatokban is olyan kegyelmi és belső történések lehetnek a betegben, az Istennel való kapcsolatában is, amit tiszteletben kell tartani. Köszönöm szépen.
János rektor atyának az előadását, ami úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára igen tartalmas és nagyon sokat mondó volt, és kritikusan alátámasztva mindazt, amit professzor úr, Pidin János vagy Edith mondott, hogy mint teológus